helyzet van az országban, helyese, hogy a miniszterelnök elmegy, pláne úgy, mint a mi esetünkben, hogy hát az a kormányzati közlemény, hogy a miniszterelnök áll a vártán és dolgozik. Igazából kicsit elgondolkodható is, hogy mi szükség van egy ilyen hazugságra.
Ez itt az Elemző, a Szabad Európa politikai elemző magazinja, Lakner Zoltán politológussal, én Benyó Rita vagyok. És akkor mondom is, hogy mi minden témával készültem, és nem biztos, hogy minden belefér, mert hogy nagyon sűrű lett itt a szezonnyitás, de talán a legfontosabbak. Orbán Viktor 2034-ig tervez, ez a Köcsei beszédben hangzott el, aztán bejelentették a Budapest Airport felvásárlását 4 milliárd euróért, aztán Lázár Jánosnak volt a MÁV-val egy csörtéje, aztán Hortit éltette, úgyhogy elég hangsúlyosan került be Lázár János a hírekbe. Vona Gábor pártot alapít, Orbán Viktor Schmidt Mária lányánál, Ungár Péter testvérénél nyaralt, és végül a Fidesz üzengetése von der Leyennek, és kezdjünk is ezzel, hiszen mi, mikor most beszélünk, most fejeződött be Ursula von der Leyennek a nagyon várt bizottsági elnöki beszéde, amitől sokan azt várták, hogy azt is bejelenti, hogy újraindul. Ez végül nem történt meg, de azért abból a pozícióból beszélt, mint akinek vannak tervei a jövőt illetően. A Fidesz viszont az újraindulását, ha jól értjük Szijjártó Péter és Orbán Balázs szavait, akkor nem nagyon fogja támogatni. Számít-e, hogy a Fidesz mit gondol Ursula von der Leyen munkájáról?
Inkább úgy fogalmaznám ezt meg, hogy a magyar kormány azt jelentette be, hogy neki komoly feltételei vannak Ursula von der Leyen újra jelölésének a támogatásához, és annyiból végül is ennek a számításnak van alapja, hogy nagyon szűk volt az a többség, amely 2019-ben von der Leyent a bizottság elnökévé megválasztotta az Európai Parlamentben. Ugye az Európai Tanács jelöl, és ott nem kell konszenzus, ott többségi szavazás van, például Juncker elnöksége kapcsán 26-2-re maradt alul Orbán álláspontja 2014-ben, akkor még a britek bent voltak, és csak David Cameron szavazott Orbánnal együtt Juncker ellen. 2019-ben Magyarország, illetve a magyar kormány támogatója volt von der Leyennek, leginkább azért, mert hogy őt nem Manfred Webernek és nem is Franz Timmermansnak hívják. És az, hogy most a magyar kormány az elégedetlenségét fejezte ki von der Leyennel kapcsolatosan, illetve azt jelentette be, hogy nem lehet adottnak tekinteni, ugye ezt mondta Orbán Balázs, amikor a Politico hírlevelének nyilatkozott, nem lehet adottnak tekinteni a magyar kormány támogatását, ahogyan 19-ben megkapta, most nem tekintheti adottnak, ez nyilván egy politikai játszmának a kezdete. Szerintem ennek kétféle jelentése van, az egyik a múltra vonatkozik, és ezt azt hiszem érdemes elmondani. Tehát, hogyha a magyar kormány támogatta von der Leyen 19-ben, és reményeket fűzött az elnökségéhez, most pedig kritizálja a tevékenységét, akkor ez mégiscsak valamit mond a magyar kormány érdekérvényesítő képességéről. Ugye úgy értelmezte az akkori támogatását a Fidesz, azt hiszem talán 9 szavazattal volt több von der Leyen neve mellett 19-ben az Európai Parlamentben, mint ami az abszolút többséghez szükséges. Ennél több képviselője van a Fidesz, és a Fidesz ezt szereti úgy számolni, hogy miattuk lehetett bizottsági elnök, a német politikus. De hát azért ez ennél egy kicsit bonyolultabb, mert a néppárt, meg a szocialisták, meg a zöldek egy részének, meg a liberálisoknak a támogatása nélkül sem lett volna elnök. Tehát, hogy ez egy nagyon széles koalíció volt, amelyik támogatta von der Leyent, és több frakció is volt, amelyik szétszavazott. Tehát persze szükség volt a Fidesz fogsaira, de nem csak a Fidesz fogsaira volt szükség, és von der Leyennek nyilván azt kellett mérlegelnie az egész elnökségének az időszaka alatt, hogy melyek a legértékesebb szövetségesei, és nyilván azoknak a számára igyekezett több politikai engedményt tenni, vagy az ő program elemeiket igyekezett érvényesíteni. És igazából ide akartam kiukadni, és ez vonatkozik a jövőre. Amit most von der Leyen elmondott, valóban néhány perccel azelőtt fejezte a beszédét, hogy mi elkezdtünk beszélgetni, azok tulajdonképpen mindazok a dolgok, amiket a magyar kormány kritizál. Tehát a kínai elektromos autók európai dömpingjével szemben szólalt fel, a zöld programpontok továbbvitelét hangsúlyozta, a jogállamisági elvet aláhúzta azzal kapcsolatban is, hogy ezt a mind a mostani, mind a leendő, mert hogy a bővítésről is sokat beszélt, de az ezen az alapon álló bővítésről is hosszan beszélt. Tehát ezeket mind hangsúlyozta. Én nem hallottam ki ebből a beszédből semmi olyasmit, amire a magyar kormány akár várhatott, hogy valamilyen engedményt tesz a számára. És hát ugye, amikor a magyar kormány alkudozik, akkor persze abból a szempontból van igazsága, hogy az Európai Parlamentben lehet szükség akár a 12-13-14 várható fideszes európai parlamenti képviselőre, de amúgy a többségnek a magját azt nem nagyon látszik, hogy más adhatná, mint a néppárt, a szocialisták és a liberálisok.
Itt egy perc rájunk meg, csak mert ugye a néppártból való kiválása a Fidesz néppártból való kiválásának az egyik üzenete, meg akkor elképzelt víziója az az volt, hogy majd egy új koalíció köttetik, és a radikális szélsőjobboldali EU-szkeptikus pártokkal együtt valami új frakció alakul. Nyilván a bizottsági elnöki újraválasztásban is nagyobb erővel tudna befolyást gyakorolni Orbán Viktor vagy a Fidesz, abban az esetben, hogyha ez a koalíció létezne. De ez a koalíció nem létezik. Létezni fog-e, mire a kampány végére érünk, vagy mire a választáskor valóban tétje van ennek?
Hát egyrészt nem fog létezni, másrészt van egy parlamenti matek. Nyilván nem tudjuk előre a választás eredményét, de az európai parlamenti erőviszonyokat illetően azért elég megbízhatóak a mandátum előrejelzések. Nagyon egyszerűen szólva az a helyzet, hogy az Európai Parlamentben van két nagy, néhány közepes és több kisebb szereplő, és minden bizonnyal az Európai Néppárt marad a legnagyobb frakció, de úgy állnak most az erőviszonyok, hogy egy nagy és két közepes nem tud többséget csinálni, két nagy és egy közepes tud többséget csinálni. Ugye ez a néppárt, a szocialisták és hát a liberálisok. Egyszerűen nem jön ki máshogy ez a matek, és ugye itt van jelentősége egyrészt annak, hogy akkor be lehet-e vonni több jobboldali koalíciós partnert. Ugye a néppártban van egy Manfred Weber, maga fogalmazta meg azt a gondolatot, hogy hát nem így mondta, de ez a lényege, hogy meg kéne szabadulni a szocialista koalíciótól, lényegében ettől a nagy koalíciótól, ami most már több ciklus óta meghatározza az Európai Parlament munkáját. Ám de éppen azért, mert hogy az európai konzervatívok és reformisták, meg az identitás, ami valóban egy szélsőséges, szélső jobboldali politikai formáció, nem bírnak egyesülni, és nem is, sokan nem is akarják, hogy ez az egység létrejöjjön. Egyébként ebben nagyon komoly szerepe van az orosz agresszió megítélésének, tehát volt olyan párt, amelyik az identitás pártcsaládból átment az ECR-be, a konzervatívok és reformistákhoz, pont emiatt az ügy miatt, tehát látszik, hogy itt van egy, van egy választóvonal, és éppen emiatt kezdődhetett el egy tájékozódás a néppárt és az ECR között, hogy ők jussanak valamilyen megegyezésre, csak az a helyzet, hogy ebbe a megegyezésbe nem lehet bevenni az identitást, mert azt a néppárt már nem akarja, ők deklarálták is, hogy ők ezt nem csinálják. Volt egy olyan ötlet, még tulajdonképpen a nemrég elhunyt Silvio Berlusconi utolsó politikai ideája volt az, egyébként egy rafinált gondolat, hogy legyen egy olyan koalíció az európai politikai szintéren, hogy az Európai Néppárt, aminek az ő pártja is egyébként a tagpártja volt, tehát az Európai Néppárt, az Európai Konzervatív Reformisták, ahova a lengyel, a cseh és most már az olasz kormányfő pártjai is tartoznak, valamint a liberálisok, a Renew frakció működjön együtt, de hát a Renew éppen a legutóbbi pár nappal ezelőtt tartott bécsi konferenciáján deklarálta azt, hogy szerintük a néppárt és a szocialisták együttműködése az a politikai centrum, amelynek az európai politika stabilitását garantálni kell, és ők ehhez tudnak csatlakozni. Szóval nem nagyon látszik az, hogy egy tisztán jobboldali szövetség tudna létrejönni, az meg hogy mondjam, az meg ilyen külön vajszínű árnyalat szokás szerint a magyar kormány nyilatkozataiban, hogy amikor Orbán Balázs arról beszél, hogy ő jobboldali győzelmeket vár Európában, akkor egybeszámolja az identitás, az ECR és annak a néppártnak a várható választási eredményeit, ahonnan őket kizárták, és amely néppártot őt eddig kritizálták. Tehát most ugye ők korábban lekommunistázták,
nem csak szinte
a néppártot, most hirtelen a jobboldali győzelmi hullámba elkezdik ismét beszámolni, és arra számítanak, hogy őket majd, mármint a Fidesz fölveszik az ECR-be, és akkor majd a szövetségesei lehetnek a néppártnak, de hát ez sem lesz olyan nagyon egyszerű. Részben azt hiszem, hogy ugye Giorgia Meloni az elnöke ennek a bizonyos európai konzervatívok és reformisták pártnak. Meloninak az egész mozgása most ugyan ide jön Budapestre, de az elmúlt közel egy évben látványosan elkerülte mindeddig Budapestet. Szerintem az is jelzésérték, hogy Novák Katalin meghívására látogat ide. Nyilván találkozik Orbán Viktorral, de hogy talán ennek is van egy üzenetérték, hogy nem Orbán Viktor meghívására érkezik, hanem Novák Katalinra. Meloni számára szerintem az egyik fő politikai előny, amit föl tud mutatni az európai szintéren, hogy nem Orbán Viktorral barátkozik, mióta miniszterelnökké vált. Most arról nem beszélve, hogy a néppártnak tagja mondjuk a lengyel Donald Tusk féle pártszövetség, még az ECR-nek a tagja a Kaczynski féle PiS, tehát hogy itt vannak azért olyan problémák, amelyeket amúgy is kezelni kell, és Orbán Viktor ma súlyosbítja ezeket a problémákat, és nem megkönnyíti, hogy megegyezzenek egymással a felek.
A magyar választókat leginkább az egészből az fogja érdekelni a végén, hogy jön-e EU-s pénz.
Ez egy jogos érdeklődés.
Van-e mindezeknek, amikről beszéltünk, egyáltalán az európai parlamenti választásnak, a bizottsági elnöknek befolyása, gondolata arról, hogy mi történjen azzal a költségvetési pénzzel, amit most már jó ideje nem kap meg a magyar kormány.
Itt arra érdemes emlékeztetni, hogy amikor a kondicionalitásnak a beüzemeléséről döntés született, akkor tavaly év végén, december elején történt ez, a nagyköveti értekezleten mindenki megszavazta, a lengyelek is, és csak az Európai Tanácsban, amikor a pecsétet rátették erre a döntésre, akkor volt egy lengyel különállás. Egyébként olaszostul, mindenestül, akikre egyébként az akkor már jobboldali irányultságú svédekig mindenki megszavazta. Szóval igazából elég egyértelmű az elköteleződés az iránt, hogy ha már van kondicionalitás, jelzem, ez is ugye az Orbán kormány kudarcának tekinthető, hiszen ők azt gondolták 2020 végén, hogy kisakkozták ezt a kondicionalitást, hiszen ugye felvizezték, nem indították el a választást, a 2022-es parlamenti választást megelőzően, aztán lám itt vagyunk 2023. szeptemberében, és arról beszélgetünk, hogy ez az eljárás működik, hogy továbbra sincsen pénz. Szóval, hogy én nem nagyon látom, hogy Orbánnak kik lehetnek a szövetségesei. Nyilván előttünk áll a szlovák választás, ez is egy különleges fordulat a magyar politikának, hogy Orbán Viktor Robert Fico visszatérésébe reménykedik, szóval egészen elképesztő. Persze az is egy elgondolkodható dolog, hogy Robert Fico pártja hogyan lehet még mindig tagja az európai szocialista, szociáldemokrata pártszövetségnek. Azt hiszem azért erre ők sem lehetnek túlságosan büszkék, illetve hát a lengyel kormánypárt is megnyerheti újra a választást októberben, bár az is egy nagyon, nagyon kiélezett versengés lesz. Szóval én nem nagyon látom a közvetlen politikai szövetségeseket. Az igaz ugyanakkor, hogy teljesen ismeretlen vizeken hajózunk, tehát ilyen eljárás nem volt. Példanélküli, hogy ilyen hosszú távon el legyen zárva egy Európai Uniós forrás, egy Európai Uniós ország az európai forrásoktól, tehát igazából már szerintem az előző három lépést sem nagyon lehetett prognosztizálni, hát még azt, ami előttünk áll, de egyébként az tény, hogy bármit is mond a magyar kormány, ugye ezt éppen egyébként például a Szabad Európa kiváló brüsszeli podcastjaiból lehet tudni, amikor Gyévai Zoltánnal beszélget Vovesz Tibor, hogy igazából leállította a magyar kormány a feltételek teljesítését, és most egy ilyen politikai húz meg erez meg megy, amiben őszintén szóval nem tudom, hogy milyen tétjeink vannak az asztalon, vagy tétjei vannak a kormánynak az asztalon. Pontosan van, egy tét van, bocsáss meg, egy tét van, és ez függ össze az európai parlamenti választással, hogy minél bizonytalanabbak lesz lesznek az Európai Parlamentben az erőviszonyok, annál nagyobb szükség lehet akár a Fidesz delegáció szavazataira, és minél nagyobb győzelmet arat a Fidesz a magyarországi európai parlamenti választáson, annál nagyobb lesz a politikai súlya. Jelzem például ezt az ellenzéki pártoknak is érdemes volna érzékelni, hogy ha elvész 5-6-8-10%-nyi ellenzéki szavazat, vagy mondom úgy, hogy Fidesz-szel szembeni szavazat, az növeli a Fidesz szavazat számát, tehát akkor nem 12, hanem 14 vagy 15 parlamenti képviselőjük lesz Európában. Orbán Viktor pártja ennyivel fog rendelkezni, és ennél nagyobb lesz Orbán alkudozási súlya. Persze nem tudjuk, hogy valójában pont erre a 10 akárhány képviselőre szükség lesz-e, de ha szükség lesz, akkor neki nyilván jobb, ha nem 12 van, hanem 14-jel tud csatába menni.
Ez átvezet a következő témánkhoz is, mármint, hogy Orbán Viktornak a hosszú távú tervei, és hogy milyen nagy víziókkal rendelkezik. Ugye a Köcsei beszédében gyakorlatilag erről beszélt, és a korábbi 2030-as terveit most már 2034-re tolta ki, és megfogalmazott egy 15 pontos víziót szintén, amiből amennyi kiszivárgott, abban gyakorlatilag új nincs, tehát munkaalapú társadalom, demográfiai növekedés, ami konkrétum volt, az meg is valósult, hogy a franciákat bevonják Paksba. Van-e bármi, amit tudunk, aminek fontos üzenete van az elkövetkező időszakra? Hozzátéve azt gyorsan zárójelben, hogy az újságírókat kint, akik lehettek leginkább a lölőjelenség és az urizálás érdekelte, amiről bent aztán egy hang nem hangzott el.
Vagy legalábbis nem tudunk
vagy
arról,
nem
hogy
tudunk róla, hogy megfette volna Orbán Viktor az urizáló holdudvar.
Igen, ugye ezeknek a Köcsei beszédeknek ugye az a jellegzetesség, hogy ez egy zárt körben elmondott beszéd, tehát amit tudunk, azt azért tudjuk, mert ők akarják, hogy mi ezt tudjuk. De hogy ezen kívül egyébként mi hangzott el akár a beszédben, akár informális beszélgetésekben ezen a fórumon, ezt nem sejthetjük. Ami kiszivárgott, az alapján nekem sose jött még ki a 15, szóval, hogy ilyen bullet pontokban nem akarom elviccelni a dolgot, de egyébként szóval ezt így mondjuk, hogy 15 pontos, mert nyilván ez így elhangzott, de én még nem láttam leírva soha a 15 pontot valójában, és igen, szerintem ezt helyesen látod, hogy hát ezek olyan dolgok, amiket a kormány eddig is mondott. Hozzáteszem, nyilván az is egy információ, hogy egy kormány nem akar változtatni az irányvonalán, természetesen, de mondjuk új eszközök bejelentésére nem került sor, tehát ha említetted a demográfiai célt, amiről azért talán egy fél mondatban, ez nem egy szakpolitikai podcast, de érdemes elmondani, hogy éppen most kezdődik a demográfiai csúcs majd Budapesten, és tényleg ez a legsikeresebb rendje a magyar kormánynak, belföldön és külföldön egyaránt, a magyar családpolitikai modell, de hát valójában a születési ráta, a teljes termékenységi arányszám hivatalos nevén, ez visszaesett tavaly, és azt megelőzően pedig, amikor megtörtént egy fölugrás a 2010-es évek közepén, akkor azt 4 év stagnálás követte. Szóval szó nincs arról, hogy itt a kormány kiosztja a pénzt, és elkezdenek születni a magyar gyerekek. Szóval, hogy ez a dolog nem így működik. Ráadásul Szikra Dorottya, szociálpolitikus kollégának, kiváló kutatónak van a szelektív pronatalizmus, ezt elmondom még egyszer, szelektív pronatalizmus kifejezése. Ugye ez arra utal, hogy a születéseket támogatja a kormányzati családpolitika, de nem akárkikét. Tehát olyan családpolitika van Magyarországon, amely kifejezetten felfelé oszt. Vannak különböző számítások arra, hogy körülbelül mekkora részét éri el mondjuk a csok, vagy a gyermekek után járó adókedvezmény, illetve ezeknek a teljes igénybe vehető összege a magyar társadalomnak, és ez ugye a felső 20-25%-ra van kalibrálva. És nyilván el lehet azon is gondolkodni, hogy Magyarországon már mekkora keresettel a legfelső 20-25%-ba lehet tartozni. Ez egy külön történet, de hogy emiatt sem jön ki a matek, mert hogy hát a társadalom egy részét viszont nem támogatja ilyen módon a kormány, azon kívül pedig tényleg elképesztő mennyiségű pénz fordítódik annak érdekében, hogy a fönnálló társadalmi egyenlőtlenségek működjenek. Tehát például ezért sem éri el a saját maga által kitűzött célokat sem a kormány ezen a téren, és mondjuk most, amikor éppen szűkítették a csokot, és mindjárt befejezem a szakpolitikai eszmefutatást, és visszanyesik a babavárót, akkor éppenséggel azt lehetett volna várni, hogy legalább körvonalazza a miniszterelnök, hogy milyen más eszközökkel fogja elérni, vagy igyekszik elérni azt a demográfiai célt, amit maga elé kitűzött, de nem jelentett be, tudomásunk szerint legalábbis nem jelentett be semmi ilyesmit. Most innentől kezdve ezek jelszavak, amelyek én szerintem nem sokban térnek el attól, mint amikor 2007-ben Gyurcsány Ferenc meghirdette a 48 pontját.
Milyen nagyok, erősek és gazdagok akarunk lenni, okay. Tiszteljen minket a világ.
Hát ez, szóval ezek nem politikai célok, nyilván alkalmasak lehetnek arra, hogy egy politikai közösségnek az identitását erősítsék. Ezt a funkciót én soha nem becsülném alá, de hát ez nem egy 15 pontos terv, szó nincsen erről, ami a 2034-et illeti. Hát itt meg szerintem az információ értékű, hogy én ugyan nem tudom, hogy miért szokták időnként megkérdezni Orbán Viktortól, hogy tervezi a visszavonulását, tehát ő egy 60 éves ember, tehát hogy igazából ez egy zenit tulajdonképpen egy felelős politikus számára. Ilyen tájt szoktak, ilyen életkorban szoktak betölteni ilyen pozíciókat. Általában nyilván vannak eltérések, ráadásul az ember azt hiszem, hogy nem kétharmados győzelmek sora után szokott azon elgondolkodni, hogy ezt most megunta és abba hagyja. Legfeljebb annyiból lehet információ értékű, hogy egyáltalán nem foglalkoztatja a visszavonulás gondolata, azért gondoljunk el, ez 11 év, ha jól számolom, 26-30, az még két megnyert választás az ő tervei szerint, tehát magyarul nem lehet azzal kalkulálni, hogy teret nyitna akár a saját pártján belül különböző ambícióknak, sem abban nem lehet gondolkodni, hogy kipróbálásra kerülne az Orbán Viktor nélküli NER, és hogy ezzel az a kísérlet elindulhatna, hogy vajon akkor van-e nagyobb mozgástere egy ellenzéki ajánlatnak.
Ugye másik fontos hír a mostani időszakból, vagy az elmúlt napokból, az a Budapest Airportnak a megvásárlása, amiről például Köcsén nem beszélt a miniszterelnök, de azért most már évek óta ezt tudni lehetett, hogy tervben van. De mondjuk pont akkor, amikor, és akkor itt visszakötök Köcsére, Orbán Viktor arra beszél, hogy egy kis visszaesés azért érzékelhető a Fidesz támogatásában, ezt ráadásul a gazdasági okokra vezeti vissza, akkor talán meglepő, hogy miközben Lázár János például arról beszél, hogy a MÁV találja meg a 800 milliárdos költségvetésében azt a 32 milliárdot, amiből felújítja a hegyeshalmi vonalat, akkor valóban 1500 milliárdot, 1600 milliárdot, ami ezek szerint a MÁV költségvetésének a kétszerese, el kell lekölteni épp most Budapest Airport vásárlásra.
Én erre nehezen tudnék igennel felelni, hogy igen, el kell költeni, de mondjuk ez az én személyes politikai vagy értékpreferenciám. Annyiból talán a személyes véleményemen túl is általánosítható azért ez a válasz, hogy hát egyrészt Lázár János üzengett a MÁV-nak, másrészt ugye különböző hullámokban látnak napvilágot a tervezett beruházások leállításáról, vagy el sem kezdéséről szóló kormányrendeletek. Tehát az a helyzet, hogy tulajdonképpen 2022 nyara óta össze kellene ezt tudni számolni, de nehéz volna megmondani, hogy hányadik, talán a negyedik hullámát éljük a költségvetési megszorításoknak. Persze a politikai kormányzás az azt jelenti, hogy vannak olyan prioritások, vannak olyan ügyek, amelyekben egy kormány akkor is lépni akar, és akkor is napirenden tartja őket, hogyha minden másban egyébként vissza kell vonulnia. Láthatóan ez egy elhatározott cél, próbáltam nem valamilyen minősítő jelző szerkezettel illetni, és ez az értelmezése ennek az elhatározott célnak, hogy ezeket a stratégiai nagyvállalatokat nemzeti kézbe kell venni, és ezúttal ez a nemzeti kéz, ez nem valaki személy szerint a klientúrából, hanem maga az állam lesz, legalábbis ebben a fázisban. ez a, bocsánat, ez a tulajdonos.
Lesz jobb, mitől lesz jobb? Tehát, hogyha mondjuk igen. pont a MÁV-ra nézünk, akkor nem azt igen. látja a hallgató, hogy az állam jó gazdája egy ennyire nagy vállalatnak.
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogyha ennek van valamilyen racionalitása, költségvetési, gazdasági racionalitása, tehát a nemzeti lobogók lobogtatásán túlmenően, akkor talán az lehet, hogy a Budapest Airportot lehet olyan nyerességgel működtetni, amely nyereség valamilyen formában visszaforgatható az államkasszába. Igazából más értelmét ennek nagyon nem látni, és például én szerintem ott kezdődne a kormányzás nevű tevékenység, hogyha azt mondaná a kormány, hogy belőlünk pénzt mondjuk a Budapest Airport visszavásárlásába, azt gondoljuk, hogy ez és ez és ez lesz ennek a politika, a gazdaságpolitikai stratégiája, hogy hogyan lehet nyereségesen üzemeltetni hosszú távon a Budapest Airportot, és azt a pénzt meg mondjuk arra fogjuk használni, hogy akár a MÁV olyan beruházásokat tudjon tenni, amelyek alkalmassá teszik rá, hogy tényleg kiszolgálja mondjuk a repülőtérre nem járó közönséget, vagy akár a repülőtérre járó közönséget, mert mondjuk a Hegyeshalmi Budapest Hegyeshalom vasútvonal fel nem újítása azért abból a szempontból is izgalmas, hogy hát még a Ferihegy mellett ez a másik ilyen nemzetközi tömegközlekedési útvonal, amit a legtöbben kellene, hogy használjanak, akár a repülőtér megközelítése érdekében is. Most a Ferihegyi reptérre tartó vasútvonal sanyarú sorsát tényleg nem szeretném ecsetelni. Ez még mindig szerintem egy nagyon szűk részét érinti a magyar társadalomnak, de éppenséggel az lehetne egy célkitűzés, hogy a várt profitból majd a közösségi közlekedésbe történő beruházással tulajdonképpen kiegyenlítődnek hátrányok, illetve hát széterítik a hasznát egy ilyen remélhetőleg magas profitrátával működő állami vállalkozásnak a teljes társadalmon. Ugye semmi, ezeket én mondom, tehát semmi ilyesfajta kormányzati célkitűzés, terv, hatástanulmány nem látott napvilágot. Én, tehát azért mondom, hogy ezt én mondom, hogy például ilyesmivel lehetne indokolni, hogy miért van erre az államnak szüksége, de igazából ilyen bemondásra történnek ezek a döntések, és sokszor az az embernek a benyomása, hogy nem csak nem osztják meg a közvéleménnyel, hogy miket terveznek, hanem úgy tűnik, hogy sokszor azért ezek, szóval nyilván vannak valamilyen papírok, legalábbis gondolom, amelyek alapján döntenek, de hogy ezeket sokszor azért inkább ilyen wishful thinkingre jellemző gazdaságpolitikai tervezés jellemzés, nem olyan értelemben megalapozott döntések, hogy itt számok lennének egymás aláírva.
Lázár Jánost most sokat emlegettük, egyébként nem volt ott Köcsén. Nem tudom, hogy van-e ennek bármilyen üzenetértéke.
Egy nagy hiányzó néha, hogy a frakciófotózásokról is igen, távol
igen,
marad.
Igen. De hát ugye az elmúlt hetek mozgása Lázár Jánosnál az volt, hogy egyrészt nagyon keményen odaszólt a MÁV-nak, és felmutatta, hogy ő egy erőskezű miniszter, miközben az általad emlegetett beruházás lehúzások is viszont az ő nevéhez kötődnek, mert hogy ő kapta meg azt a portfóliót, amiből folyamatosan le kell húzni. És emellett, vagy ezután habatortaként elment Kenderesre, ugye a Horthy újratemetésének 30. évfordulója alkalmából, és ott mondott egy olyan Horthy dicsőítő beszédet, amit mérsékelt konzervatív politikustól nem szoktak meg, még akkor sem, hogyha Lázár János a kritikákra egy Antal József 30 évvel ezelőtti interjúval reagált, ami azért szerintem, vagy az én megítélésem szerint árnyaltabb annál a képnél, mint amit ő mondott. Ugye három jelző, kivételes államfő, igaz magyar hazafi, hős katona. Kifelejtette a teljes holokausztot igen, ebből Lázár igen. János. Ez az egész, amit most látunk Lázártól az elmúlt két hétben, van-e összefüggés, és mit mutat az ő mozgása?
Talán azt mutatja nekem, tudtam, hogy fogunk erről beszélni, nekem az villog folyamatosan a fejemben, ugye van az a klasszikus alapszabály, hogy tart magadhoz közel az ellenségeidet, tehát mint hogyha Orbán Viktornak lenne ez a stratégiája Lázár Jánossal kapcsolatosan, hol, ha bár tudjuk, hogy Orbán Viktor 2034-re tervez, és azért én nem látom olyannak a helyzetet, hogy holnap délután kirobbanna egy palotaforradalom, de nyilván számon tartja azokat, akiknek vannak tényleges ambíciói, és akik nem az ő zakú zsebéből, vagy ink zsebéből bújtak elő, és nyilván Lázár János egy a NER viszonyai között mindenképpen egy önjáró figura, és ezt Orbán is bizonyára számon tartja. Na most ehhez képest van Lázár János egy ilyen nem beruházási miniszteri pozícióban, és hát a MÁV emlékeim szerint az soha nem volt egy sikerágazat. Én nem igazán tudok fölidézni olyan közlekedési minisztert, aki olyan nagyon el tudott volna dicsekedni a maga miniszteri időszaka végén azzal, hogy fantasztikus dolgokat véghez vitt volna a MÁV-nál, annak ellenére, hogy vannak persze kényelmesebb kocsik, meg szóval van.
Egy lábjegyzetet teszek, csak mert ugye most a Szabadonban a MÁV-ról készítettem egy nagy anyagot. Utoljára 1968-ban volt olyan elfogadott stratégia, amit végig is csináltak.
Igen, ez egy kiváló riport. Egyébként nagyon sok mindent meg lehet belőle valóban tudni. Szóval, hogy ha oda teszek egy politikust, akkor igazából tudom, hogy őt egy akadálypályára helyeztem oda, ahol nagyon nehéz sikert felmutatni, és azt hiszem, hogy amikor Lázár ezekben az ügyekben keménykedik, és üzenget a MÁV vezetőinek, vagy egy részét kirúgja, aztán mégse rúgja ki, de biztos, hogy ezt lehet követni, akkor igazából ez egy tipikus politikusi pótcselekvés. Amikor hát valamit nem tudok megoldani, ilyenkor ugye az egyik klasszikus szabály az, hogy akkor hoz létre egy bizottságot, de mondjuk Lázár nem ez a típus, egy autoriter vezető, aki határozottságot és keménységet sugal, tehát ő kirúg embereket, de ettől még nem lesz pénz, és ettől még neki kell elvégezni azt a feladatot, vagy neki kell elmondani azt, hogy mi miért nem valósul meg, sőt, még a legutóbbi rendelet szerint valamilyen pénzt vissza is kell lapátolnia a költségvetésben, ami nem tudom egészen pontosan hogyan történik, tehát szerintem ezek egy kudarcos terület, várható miniszteri kudarcait, vagy már éppen megvalósulóban lévő miniszteri kudarcait hivatottak palástolni ezek
a keménykedések. És milyen jól felül lehet írni egy Horthy dicsőítéssel mindezt?
Nem tudom, hogy van-e közvetlen összefüggés, ezt inkább annak tudnám be, hogy Lázár egy potenciális vezetőként pozícionálja magát, akinek időnként ilyen ügyekben meg kell szólalni. Ugye neki volt egy korábbi, talán 2019-es látogatása is Kenderesen, akkor egyébként még csak a hőskatona és igaz hazafi jelzőszerkezetek voltak meg, és ez egészült most ki a kivételes államfővel, amivel kapcsolatban nem állom meg, hogy meg ne jegyezzem, hogy ez is egy nagyon érdekes jellegzetessége Lázár működésének, hogy ő ezt a fenegyerek stílust tolja, de a kivételes államférfi az egy szó szerint idézett Orbán Viktortól. Tehát ő úgy fenegyerek, hogy Orbán Viktor 2017-es Klebelsberg kastély avatón, a Klebelsberg kúria avatóján elmondott beszédéből idézi ezt a szöveget, nincs lelábjegyzetelve, meg itt nincsen copyright, de ezek a szavak ott hangzottak el, ugye ott arról beszélt Orbán, hogy Klebelsberg milyen jelentős politikus volt, milyen jelentős politikus volt Bethlen István, akinek a kormányában ő tevékenykedett, tehát annak is jelentős politikusnak kellett lennie, aki őket kinevezte Horthy Miklósnak, és pontosan ezt a kivételes állam fő kifejezést használta, ami akkor is nagyon komoly visszhangot és kritikákat váltott ki, és akkor is azt találgattuk, hogy miért pont ebbe az irányba, és meddig kicentízve ment el Orbán. Tehát Lázár igazából talált még egy ahogy mondjam, a vonal tartalmazza még ezt a jelzőszerkezetet, amit ő használt, és most azzal, hogy ezt éppen ő mondta, és 6 évvel Orbán után ezzel most ő tudott feltűnést kiváltani, és akkor jelzi, hogy ő nem csak egy ilyen megszüntetési miniszter jelenleg, hanem ő egy politikus, akinek így van egy képe arról, hogy mi is az a politikai tábor, aminek a képviseletében ő éppen kormánytag.
Csodálatos átvezetés lesz. Van még egy politikus, akinek van víziója, és aki szeretne ilyeneket mondani, és akitől korábban ilyen mondatokat akár el is fogadtunk volna, ez Vona Gábor, aki ugye most pártot alapít, a korábbi Vona Gáborhoz közelebb állnának ezek a mondatok egyébként, mint a mostanihoz, illetve mint amit gondoltunk volna talán korábban a Fideszről. Vona Gábor pártalapítása. időszerű-e, kell-e, ugye itt a sokadik pártalapítás van, visszavonult vagy kilépett politikusok részéről, ugye Mesterházy Attila is nyár elején jelentette be a pártalapítását, de közben meg láthatóan, mintha lenne egy igény az ellenzéki oldalon arra, hogy, hogy valami történjen, valaki vegye föl a kezébe a zászlót, ami után lehet menni. Alkalmas személye erre, Vona Gábor.
A magyar politikai életnek szerintem az az egyik fő sajátossága, hogy senki nem megy le a pályáról. Tehát nem tördéhet senkivel olyan, nagyon-nagyon-nagyon kevés kivételtől eltekintve, azért mondom ezt főszabályként, szinte senkivel nem történhet olyasmi, aminek a következtében ő azt érezné, hogy elvesztette azt a hitelességet, ami őt arra érdemesíti, hogy a politikai pályán maradjon. Vona Gáborról egyébként lehetett sejteni 2018-at követően, hogy valamilyen visszatérésben gondolkodik, tehát az, ahogyan ő ezt a egyébként sikeres influencer karrierjét felépítette, az nyilván mutatta, hogy ő nem a közélettől való elfordulásban gondolkodik, és ugye az is meglehetősen nyíltan, bár kevés önreflexíven végigkövethető volt, mármint az ő részéről önreflexiót keveset lehetett tapasztalni, hogy hogyan változtatta meg a politikai nézeteit. Ugye most ebben a szombati beszédében volt szó bocsánatkérésről, ugye ezek mindig azok a fajta bocsánatkérések, amelyekkel az ember még akár a privát életében sem mindig tud mit kezdeni, amikor valaki azt mondja, hogy ha megbántottalak, akkor bocsánatot kérek tőled. Hát azért Vona Gábor bizonyosan megbántott társadalmi csoportokat. De minden esetre az, hogy ő készül egy ilyen szerepre, az talán nem volt titok, hogy most éppen ezt fogja bejelenteni, ez azt hiszem sokak számára váratlan lehetett, hiszen ugye az alapítványa évértékelőjét hirdette meg jóval korábban, és pár nappal azt megelőzően derült az ki, hogy ez egy pártalapítás lesz. Hát időszerűnek éppenséggel lehet időszerű is, tehát most ősz van, jövő június elején lesz két választás is, amelyek közül csak az egyiken kíván indulni, eléggé lelakott állapotban van a Fidesz-szel szembeni oldal, tehát éppenséggel lehet azt is gondolni, hogy itt elfér még egy párt. Igazából innentől kezdve nehéz mélyebbre menni a témában, ugye megvannak hirdetve témák, illetve az, hogy ez egy ideológiamentes párt lesz, mert a jobb oldal és a bal oldal meghaladott. Szerintem ezt is egy párszor föltalálták már a magyar politikai életben az elmúlt tizenakárhány évben. Ugye szó van arról is, hogy valamilyen helyi hálózatszerű ügyek mentén történő politizálás fog majd zajlani. Szerintem, ha valakinek tudnia kell, az Vona Gábor, hogy ez milyen nehézségekkel jár, mert egyébként a Jobbik most az ideológiai tartalmat egy pillanatra félretéve, egyébként valóban a 2010-et megelőző években, 2006 után tényleg a helyi markáns jelenléttel, és nem csak a gárdavonulással, hanem különböző szociális funkcióknak a betöltésére is gondolok, szóval, hogy ezen keresztül épült föl. Egy teljesen másik politikai helyzetben, nagyon izgalmas finanszírozási háttérrel, tehát az orosz meg az iráni forrásokról azért akkoriban is írtak. Én nem gondolom, hogy ezek most rendelkezésre állnak, miközben hát a NER körülményei közepette sokkal nehezebb így alulról építkezni. Ezek persze minden pártnak a verseny előnyeit csökkentik, szóval, hogy ez minden párt számára verseny hátrány, nem akarok ilyen eufemisztikusan fogalmazni. Hát, hogy ez egy olyan ajánlat-e, ami alkalmas arra, hogy magával ragadja a választókat, ezt nem tudom. Kicsit ugye az az embernek a benyomása, hogy megint azt a gombot nyomják, hogy jobbról előzni a Fideszt, hogy egy ilyen lopás nélküli Fideszt kínálni, de nem akarok ennek ennél jobban elébe menni, mert valójában nem látom a mélységét, még egyelőre ennek a pártszervezésnek. Vona arra kétségtelenül telenül jobban épített, azt hiszem sok más pártnál, létező pártnál is, hogy ő egy ismert személyiség, nem most kell bemutatkozni a választóknak, valamennyire ugye tudta puhítani, lekerekíteni a karakterét ahhoz képest, amilyennek őt még gárda mellényben meg lehetett ismerni, és nyilván sokkal ismerte politikus egy új párt vezetőjeként, mint sok olyan pártvezető, aki évek óta színen van. Én nagyon csodálkoznék, hogyha pont ez jelentene áttörést a magyar politikai életben, de hát idáig még tartanak az állampolgári jogok, hogy mindenki választható és alapíthat pártot, elindulhat választáson.
Érdekes módon Orbán Viktor nyaralása nem annyira Orbán Viktor, mint az ellenzéket érintette, nevezetesen az LMP-t és nevezetesen annak elnökét, Unger Pétert.
Ez a magyar politikának egy fontos sajátossága, hogy folyamatosan arról beszélünk, egyébként ez komoly kormányzati döntésekre is vonatkozik, hogy az ellenzék azokra hogyan reagál, és valahogy soha nem marad idő arra, hogy azt beszéljük meg, ebben a műsorban talán igen, de máshol nagyon kevés idő marad rá, hogy egyébként a kormány miért úgy dönt, ahogy dönt. Bocsánat.
Semmi, hogy épp ez a kérdés, mi az érdekes ebből az, hogy Orbán Viktor elment Horvátországba nyaralni akkor, amikor Gulyás Gergely éppen azt mondta, hogy nem, meg amikor Orbán Viktor arról beszél a Kossuth Rádióban, hogy most nem a nyaralás ideje, hanem a munka ideje van. Ez az érdekesebben, az az érdekesebben, hogy Schmidt Máriáék, illetve Schmidt Mária lányának a nyaralójában nyaral, vagy az, hogy egy olyan ellenzéki párt működik Magyarországon, amelynek a vezetője így vagy úgy kapcsolódik a NER gazdasági köréhez.
Szerintem valójában mind érdekes. Most ha arra gondolok, hogy mondjuk Medgyessy Péter nyaralásaiból mekkora botrány volt 2002 és 2004 között, és tényleg
kubai nyaralás.
Volt kubai, meg majorkai, meg tájföldi, és tényleg mindegyik valahogy rosszkor történt, mert hol árvíz volt, hol forintválság volt, hol éppen vereséget szenvedett a pártja az európai parlamenti választáson. És nyilván ő is azzal érvelt, hogy ez micsoda képmutatás, mert ezek nem luxus nyaralások voltak, olyan helyekre ment, ahova már akkor is jártak a magyar középosztálynak a tagjai, és miért nem mehetne el a miniszterelnök Horvátországba. De ugye akkor is az volt a probléma, hogy hát helyzet van az országban, helyese, hogy a miniszterelnök elmegy, és pláne úgy, mint a mi esetünkben, hogy hát az a kormányzati közlemény, hogy a miniszterelnök áll a vártán és dolgozik. Igazából kicsit elgondolkodható is, hogy mi szükség van egy ilyen hazugságra, vagy miért nem lehetett azt mondani, hogy a miniszterelnök csak egy hosszú hétvégét vett ki, és három napra elment, szerintem ez politikailag nem lehetett volna neki fölróni, a hazugságot föl lehet róni. Aki egy picit ismeri az európai politikai életet, hát, hogy a német, vagy a francia, vagy a brit sajtó mit csinálna ezzel az üggyel, hát a fogukkal tépnék szét nagyjából egészében az újságírók, a kormányt, a hazugságon kapott kormányszóvivőt, vagy ezt a funkciót betöltő minisztert, meg a miniszterelnököt is, hogy ezt mégis hogyan képzelik. Szóval egyrészt ez egy érdekes dolog. A másik ez, hogy hol tölti az idejét, megint csak azt tudom mondani, hogy ilyenkor képzeljen mindenki maga elé egy másik ország politikai életét, és próbáljunk neveket behelyettesíteni. Nem is kell autokráciát magunk elé képzelni, pusztán eltérő ideológiai oldalakon és eltérő kormányellenzék viszonylatban eltérő oldalon álló politikusokat. Szóval, hogyha Macron elnök egyik tanácsadója Le Pen egyik rokona lenne, és még ráadásul Macron elnök a Le Penék egyik ingatlanában tölteni a hétvégét, ez nem lenne politikai ügy Franciaországban, de nyilvánvalóan az lenne. Tehát pusztán azért, mert tudjuk ezt az alaphelyzetet, attól még, ha egy ilyen eset kiderül, attól még ez egy politikai kérdés természetesen. Ez nem azt jelenti, hogy Ungár Péter titkos találkozókat folytat Orbán Viktorral, azt hiszem ezt azért senki nem is állítja, én azt is elfogadom, hogy neki semmilyen módon erről nem kell tudnia. De mindesetre az, hogy ennek kapcsán vitatkozunk arról, hogy hol van a határ a családi üzlet és a politikai szerepvállalás között, hogy hol húzzuk meg a határt a rezsimmel szembeni politikai pozíció elfoglalásában, szerintem ez egy legitim vita. Ahogyan egyébként szerintem Ungár Péter javára kell írni feltétlenül azt, hogy a magyar politikai életben igen szokatlan módon egy élő interjúban volt hajlandó válaszolni az ezzel kapcsolatos kérdésekre. Sokkal jobban néz neki a magyar politikai élet, hogyha ilyen esetekben, hát én emlékszem még ilyen időkre, a politikusok azok fellelhetőek lennének interjú számára, és hajlandóak lennének szemtől szembe válaszolni ezekre a kérdésekre.
Szerencsére te mindig szemtől szembe vagy hajlandó válaszolni a kérdéseimre, úgyhogy ezzel fogjuk most zárni az elemző mostani adását. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm
Ez
is.
Volt az elemző, tehát a Szabad Európa politikai elemző magazinja. Én Benyúrita vagyok.